Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hoffer József jezsuita szerzetessel Szabó Tamás beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Hoffer József jezsuita szerzetest.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mi az, amit legjobban szeretsz magadban?
Remélem nem tévedek. Úgy van velem egy humorérzék. Egy ilyen egészséges humorérzék, ami hát engem az életben nagyon sokszor segített.
Ez egy kicsit szarkasztikus is az a humor.
Dolgokkal szembesüljek, tovább menjek. Meg nagyon szerették ezt bennem, hogy a Hofi, engem Hofinak hívtak nagyon sok helyen. Tehát a humorom, én nagyon szerettek már az iskolában is, középiskolában. Én ezt egy erőnek tartom, meg hát nehéz időkben az embert ez átsegítheti a limeszeknél.
Magunkon is tudunk nevetni?
Bízom benne, hogy igen. Általában, amikor így egy prédikációban vagy beszédben kezdek humorizálni, akkor mindig bevonom magamat is. Hogyha egy kicsit magamat olyan humorosan, viccesen állítom be, akkor jobban elfogadják a szembesítést. Egyébként egy ilyen picit olyan profétai, szeretem a profétákat, a profétai stílust. Na most a profétai stílus az nagyon hasonlít ahhoz, amit az udvari bolondok csináltak álló a középkorban. Tehát a proféta mindig szembesít. És hát az udvari bolondnak is ez volt a szerepe. Ő megmondhatta a királynak, hogy mesztelen. És tehát ez egy, én nagyon élvezem ezt a szerepet, bevallom őszintén, én ugye, hogy néztem a oroszoknál a középkorban voltak ezek a szent őrültek, és amikor az ezüstmisén volt, a ezüstmisé szent képemen az első korintusi levél 4:10-nél kezdem idézni, hogy mi hát oktalanak vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban, mi gyöngék, ti pedig erősek, ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Ha átkoznak minket, mi áldást mondunk, ha üldözés szenvedünk, mi eltűnünk, stb. Mindennek a söpredékévé lettünk mind a mai napig. Na, szóval a képen látható két szent őrült, két orosz szent őrült, gyönyörű ikon, mégpedig Szent Ján és Prokopi, akik Isten szent őrültjei, ez egy rend volt, vagyis, hogy Isten szeretetért minden megaláztatást el tudok viselni, bohócot csinálok magamból, leköphetnek, kidobhatnak. Tehát inkább azt mondanám, hogy őrületes módon szeretlek, Uram, és ezért én vállalok mindent. Szóval, és hát ez engem inspirál, megmondom őszintén. Tehát ugye azért a történetemben ott volt, nem mondom, hogy olyan nagy, de egy apró igazságérzet van bennem, és amikor esetleg ezt meg kell fogalmazni, akkor jól jön ez a szent őrültek szembesítő szerepvállalása. Van egy német festő, nem tudom, hogy éle még, egy Sigrid Ködernek hívják, aki fantasztikus képei vannak, mert eléggé közismertek ezek így Magyarországon is, de legalább egy albumnyi képet összegyűjtöttek, hát sajnos megvolt nekem ez a kötet, de kölcsönadtam, és hogy szokott lenni, utána már nem jön vissza. A könyv tele van Krisztus ábrázolásokkal, tehát a megfeszített Krisztus, mint bohóc, mint Piero, meg mindenféle lenyűgöző képek. Tehát ez nagyon megerősített engem ez a festő abban, hogy ez lehet egy szerep, amit az ember büszkén fölvállalhat, hogy néha az ember úgy érzi, hogy túllőttem a célon, most bele fogok ragadni ebbe a szerepbe, de aztán egy idő után azért mégis értékelik az embert, hogy
És a közösséged, az hogy veszi a te froclizásodat?
Hát hol jobb, alól kevésbé. Ugye még anno Ádám János provinciális idején neki volt egy ilyen mondása, hogyha valaki egy kicsit úgy hőzöngött, mondta, ne hofizzál.
Honnan?
Tehát, kicsit emocionálisan volt valaki, akkor ez lett a...
Honnan jössz?
Én Budapesten születtem, de Budakeszin nevelkedtem.
És milyen a család háttere?
És a... Hát egy sváb gyerek vagyok, magyarul mondva.
Adja a név.
Az anyai ágon volt az én nagyapám egy ilyen típusú ember, mint én. Tehát nagyon szeretett humorizálni, nagyon szerette a gyerekeket bohóckodni. És nekik volt egy szatócs üzletük. A Váci utcában volt Borbé, aztán kiköltöztek a nagymamával Budakeszire, ahonnan indul ez a történet. És nagyon nyitott. Ők vallási téren nem voltak olyan erősek. Az apám vonalától öröklöm én inkább ezt a vallásosságot, de nagyon elkötelezett szociálisan, rengeteg szegény járt oda az ő üzletükbe, egy ilyen gyönyörű régi fiókos fűszerüzlet volt, és hát a nagymama az meg olyan típus volt, a felesége, hogy a légyből is kinyomta a levegőt.
Rendes ápolt.
Tehát ő spórolt, a nagypapa két kézzel szórta. De hát gyakorlatilag a nagypapának volt köszönhető, hogy hihetetlen nagy lett a kuncsaft kör, akik odajöttek. Hát főleg a legszegényebbek, de ő neki mindig az volt az elve, hogy jobb egy gyors fillér, mint egy lassú forint. És hát rengeteg mindent ajándékba odaadott hitelként, mondják kihitelezett, vagy háromháznyi vagyon, de ami kellett, az úgy nagyjából szerényen megvolt, és nagyon jó kapcsolatai voltak, pont a humora miatt, tehát kapott olyan jogosítványokat a pénzügyőrségtől is, akiket még anno a Váci utcában borotvált, minisztériumokból meg mindenhol, hát ismerték a Marcit, és hát ezért sikeres üzletember volt, nagyon jó üzletember volt.
És akkor ő az édesapád?
Na most az édesapám, ő...
Vagy ez egy másik ág?
Az egy másik ág, ők Budakeszin éltek. Ő hát földművelő ember volt. És bognármester. Kiváló jó bognármester. Tehát ez a két gyökér. Nagyon hívő, vallásos család. Hát sajnos az édesapám szülei nagyon korán meghaltak ebbe a spanyol járványnál. Na most az anyukájának még volt három lánytestvére, nagyon hívők, vallásosak. Így a kármelitákkal volt nekik nagyon szoros kapcsolatuk, és hát apámat tulajdonképpen a három lány, az édesanyjának a testvérei nevelték, és hát papot akartak belőle minden áron, de hát apám fickándozott, rugdalozott az ösztök ellen, és hát megszökött a szemináriumból, úgyhogy amikor ilyen jó későn, amikor mondom, olyan 28 éves voltam, hogy beléptem a szemináriumba, és akkor hát az anyám az rosszul volt. Fiam, legalább a jó Istenből ne csinálj bohócot. Apám mondta, hogy egy-két hét is jön vissza. Na és akkor nem jöttem, akkor üzentek a barátaimmal, hogy mondjátok meg, hogy nyugodtan jöjjön vissza, semmi probléma. De nagyon jól éreztem magam. És hát így tényleg, hát mondjuk az egy ilyen mély vallási gyökerekkel rendelkező család volt. Ilyen hintókat készített az öreg úr, és akkor ott valamilyen Müller prelátusnak volt a... Hát ilyen kocsisa is, hogy vitte a hintot be a parlamentbe. Szóval ő egy nagyon-nagyon mélyen hívő emberek voltak. Én úgy hiszem, ezt a dolgot onnan örököltem.
És az a 14-től 28-ig terjedő idő? Mert ugye a 14-ig az ember gyerek hoz mindent otthonról, utána meg elmegy iszonyú messze.
Hát utána még inkább gyerek lesz. Mondjuk az... Ugye, hogy a nővérem férhez ment, és akkor hát elvileg hárman voltunk testvérek, egy bátyám 3 éves korában meghalt egy kézigránát balesetben. És nővérem az 5 évvel idősebb, ő férhez menne, akkor szabadultam én föl, tehát akkor kezdődhet meg az igazi kamaszkorom, hogy most úgy lazítottam, mert nagyon sok mindennel foglalkoztam, és tényleg egy kicsit olyan álhatatlannak tűnő időszak volt, főiskolák, egyetemek, jobbra-balra, televízió, minden volt ebben. És hát azért mondhatta talán az anyám, hogy legalább a Jóistenből ne csináljak bólt. Uh-huh. De ezt komolyan mondom, tehát nekem már 7. osztályban ez volt a szívemben, hogy én legszívesebben pap lennék. De otthon érdekes módon ezt nem díjazták annyira, mint néha vannak ilyen keresztény családok, hogy hát pont az anyai ják, hogy talán volt olyan nagyon vallásos, de nagyon milyen hívő lett az anyám akkor, amikor mindenünket állabosítottak, elvettek, kuláklista az apám miatt, és hát akkor látták, hogy egyetlen egy dolog van, ami megtart a hit, és a tudás, a tanulás. Na most minden esetre, tehát ő mindig azt mondta, nekem unokák kellene. És akkor emlékszem, amikor már a 4. éves teológus voltam, vagy felszenteltek diakónusnak, kérdezi valaki, hogy ugye Borikám, hogy nagyon örülsz, hogy a fiad pap lesz. Hát azt mondja, igen, 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 mondom, anyám. Hát igen, igen, örül, de azért az unoka se semmi.
Kis öröm, nagy méreg, igen.
Igen, és hát valahogy a nővéremnél egy picit nehezebben jöttek a gyerekek, de aztán hála Istennek, utána már az elején úgy valahogy nehezen született meg az első kislány. Na, tehát így voltunk mi, végig mindig templomba jártunk, hitvalló szülők a legkeményebb időszakban, is ők soha nem titkolták, és minket is erre neveltek, hogy ezt bátran merjük fölvállalni. És tehát ez adott egy belső erőt.
És hogy nem vitt el a szerelem?
Mert megmondom őszintén, mert hát hogy a
fiatalnak is egy ilyen hihetetlen derűs társaság központja, nyilván ez voltál a 20-as éveidben is.
Hát igen, igen. Hát gyakorlatilag a gimnáziumban volt úgy 2 csoport, aha, és amikor akkor kezdődtek ezek a házi buli.
Igen, a 70-es évek, igen.
Lesz a héten. Igen. Ugye? Na most engem mind a 2 csoport mindig meghívott. Tehát egyszer, amikor itt volt a buli, mert a hofi az...
Kell.
Mondjuk nem ez egy jó szerep, de egyszer volt valami... Hát a hofi most nem... Mert csak hülyéskedik. Hú, ez nagyon rosszul esett. Szóval uh-huh. Éreztem, hogy én nem akarok beleragadni ebbe a bohóc dologba. Uh-huh. De minden esetre, tehát tényleg az ember népszerű. De én nem voltam egy nagy nő csábász típus, ezt bevallom őszintén.
De nem is úgy szokott lenni, a nők szoktak bennünket kiszasszerolni, nem?
Tulajdonképpen úgy emlékszem, hogy amikor mentünk a barátaimmal, ugye mentek el egy diszkóba, vagy ide-oda, akkor kezdődött ez a dolog. Uh-huh. Hát, megláttak egy lányt, ott remegett kezük, lábuk, hogy kérjem fel mi. Semmi nem volt bennem. Én mindig fölkértem, ők meg lekérték. Ha legyen az akármilyen bombázó. Mondom, semmi baj, majd én ott megyek. Én élveztem, hogy ilyen süket dumával ott elárasztottam. Én nem voltam egy olyan szép legény, de a dumám miatt talán azt mondják különben, ezt ugye már ma is mondják a pszichológusok, hogy tehát a nőknek nagyon imponál, ha valaki vicces, meg jó, kedvű, jó, tehát nem mindig az a kigyúrt alkat az, aki a menő, hanem hogy milyen szövegem. Na, én ezt a szerepet elfogadtam, csináltam. Hát volt egy kapcsolat, ami úgy hosszabb ideig tartott, de első perctől kezdve én úgy érzem, hogy korrekt voltam, és bármikor szembenézek ezzel, hogy én említettem annak a kislánynak, hogy én hát nem akarom őt hülyíteni, ugye? Nehogy félreértse, hogy én most udvarolni szoktam, csak ilyen vagyok általában is, hogy... De aztán ez egy hosszabb barátság maradt. Én nagyon sokat tanultam attól a lánytól.
Mit tanultál tőle?
Mondjuk egy egészen más környezetből jött ő, egy ilyen arisztokrata, uh-huh, háttér, nagyon idegen volt ez tőlem. De mégis, hogy nem ragadok bele ebbe a bohóc szerepbe, meg hát hogy kell intelligensen viselkedni. Tehát egy kicsit olyan konzervatív volt, ugye, a szabályoknak megvan a maga, és meg nagyon értelmes is volt, okos volt, szép is volt. Más egy ilyen lánynak nem ismer. Ugye általában látom, hogy a legnehezebb helyzetben ma is a szép és az okos nők vannak, mert a srácok beleremegnek, hogy hát most mit kezdek én ezzel a nővel, ugye? És főleg, ha beszól a csaj, hát akkor ott a romokban vannak hetekig kell őket mesterséges légzés berészesíteni. Mondom, nem történt semmi. Úgyhogy. Na, szóval tényleg a tüleivel is úgy viszonylag egy jó kapcsolatban voltam. Biztos ők talán egy más valamire számítottak, de nem volt ez soha annyira éles, hogy most ez egy eljegyzés lenne, vagy valami, hanem tényleg egy szép baráti kapcsolat volt.
Ezek szerint a szíved ilyen szerelemben nem gyulladt fel?
Hát azért volt talán egy-két pillanat, de olyan brutális módon, hogy én most
élet.
Hagyok csapot, papot.
Igen.
Nem, amikor kezdett volna komolyabb lenni, akkor mindig éreztem, hogy fú, ezt a vonalat én el fogom veszíteni.
És ez annyira fontos.
És ez annyira leblokkolt, hogy ez annyira fontos. Tehát ez a se veled, se nélküled. És ez ment ez a játék. És hát ezért is jöttem én nagyon ki az időből, mert meg mi akarok lenni? Hát én semmi, én pap akarok lenni. Tehát engem nem motivált semmi, amit addig csináltam, mert mindig ez volt benne elemista koromtól, hogy én pap akarok lenni. És hát szerencsé volt, mert Budakeszén, ahol éltünk, rendkívül jó lelki pásztorok voltak, akik emberileg lelkipásztorok is kiválóak voltak. Tehát ez egy óriási szerencse, hogy nem volt ott egy olyan személy, akiben csalódtam volna, és ez még külön vonzóvá tette a pályát. Nagyjából azt mondanám, hogy ez így nézett ki.
És mi lökött át 28 éves korodban ezen a bizonytalankodáson, vagy keresgetésen?
Hát mondom, hogy talán észrevettem, hogy...
Kimész az időből?
Nem, semmi. Jártam, én minden nap szinte mentem templomba. A plébánosom mérges volt, hogy minden nap ott vagyok, miért nem minisztrálok? Nem minisztrálok. Mert tudtam, hogy nehogy beszippantson a dolog. Hát ezt mondja, hát ilyet ő még nem látott, hogy valaki mindig jön és nem minisztrál. Na most föltűnt, a nővéremmel jártunk együtt, és hát néha ő volt ott, vagy én. Észrevettük, hogy vannak fiatalok. Házaspárok, egyedülálló fiúk, egyedülálló lányok. Hát, akkor költöztek ki Budakeszére, ott építettek egy ilyen kis lakótelepet. Mindig mondtam, hogy te figyelj, látod, mennyi fiatal, ki a fene ez a csoport. Na most a nővére még kapcsolatba kerültek ezzel a közösséggel. Hát kiderült, hogy ez egy ilyen underground fokolár közösség volt.
Kis lakótelep.
Igen.
Nagyon jó.
És direkt oda költöztek, hogy együtt nagyon legyenek. Jó. És hát volt ott vagy 4-5 család, abszolút elkötelezett fokolár családok, meg ezek fokolarinák, illetve hát egy évig semmit nem tudtunk. Mi teszteltük őket, ők teszteltek minket. Na és a végén hát beszippantottak így minket is. Úgyhogy én nekem mindig egy erős kapcsolatom volt, de főleg a nővéremék. Ott a egyik lány, az keresztlányom, ő Fokolarina, jelenleg Szkopjében óvónő, és ott a moszlimok között dolgozik. Tehát teljesen elkötelezett. Na, minden esetre. Úgyhogy ez egy olyan érdekes volt, és hát hihetetlen emberileg csúcson lévő személyek, és akkor mondom, hogy hát milyen elkötelezettek, hogy merik vállalni a maguk útját, hát miért nem teszem én rá magam erre a... Hát ha engem ez hív, meg kell próbálni. És akkor elindultam, és egy akkora szabadság volt bennem, hogy ez elképesztő. Tehát amikor végül kimondtam és beléptem, egy óriási szabadság. Hát emlékszem, direkt Esztergomba jelentkeztem, így teológusnak, kispapnak, aztán másodévén már Budapesten voltam, mert féltem, hogy jönnek a barátok, és hát azok bombáznak, hogy gyere már ki, ne hülyéskedj. Hát a baráti kör az padlón volt, ugye. Ők tudták, hogy nekem van egy ilyen vallási hóbortom, de hát úgy tudomásul vették. A Hofinak vannak őrültségei, többek között ez a vallási őrület, de én elmentem velük, mondom, a diszkóba, ott csak ültem és élveztem, hogy na most kivel akarsz megismerkedni, vagy hogy mint. Na és akkor mondom, így alakult ez a történet, és tényleg volt egy hatalmas nagy szabadság, mert nem úgy éreztem, hogy tehát végül a helyemre kerültem. Tehát úgy leestek rólam láncok, és nagyon boldog voltam.
Hoffer József jezsuita szerzetessel Szabó Tamás beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor lesz hallható.
Út igazság.